Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok! Mai történetünk egy nagyvárosi házból, néhány chili paprika palántából indult. A sokáig hobbiként működő paprika nevelés és a szószkészítés egyszer csak elkezdte hozni az eredményeket. Világversenygyőzelmeket és egyre több vásárlót, hiszen itthon akkoriban a jó chilis szósz meglehetősen újnak számított. Egy szenvedélyből kinőtt, ma még családi vállalkozás története következik, amelyben a teljes önállóság nem csak felszabadító érzés, hanem a növekedésből fakadó, tornyosuló feladatok és dilemmák forrása is. Mai vendégünk Nagy Gábor, a Gapco Chili tulajdonosa. 4 darab Trinidad, 4 darab Dorset Naga, 4 darab Choco Naga, 2 darab White Butt, 2 darab Krishna Holokia, és persze 2 darab Habanero Red. Ismerős ez a felsorolás?
Az első éves szortimentem volt. Tényleg így indult az egész, hogy egy 20-30 növénnyel így az ablakpárkányon. Nem tudtam, hogy mi lesz belőle akkor még.
Hát igen, ez a nevezetes finnországi kaland után
igen,
volt.
Igen. A Finnországból igaz, csak egy habanéró paprikát hoztam haza, majd kinevelem.
Annak is a csutkáját?
Igen, így van. Egy jó sikerült vacsora után. Abból igazából nem lett semmi, de nem hagytam magamat is, hogy elkezdtem olvasni, hogy hogyan is kell paprikát nevelni, és hogy akkor ez volt az első olyan csomag, amit külföldre rendeltem, akkor a 10 legerősebb paprikafajta címmel Angliából, és akkor abból kezdtem nevelgetni a paprikáimat. Számítógépes játékon összeismerkedett barátomhoz mentem ki Finnországba. Azért is, mert Mávnál dolgoztam, és ingyen vonatozunk Finnországon belül jobban arra, milyen jó lesz, és ott ettünk nála egy habanero paprikát, ami hatással volt rám, hogy muszáj volt ezt az élményt hazahozni. Igazából így indult maga a chili része, mert igazából olyan élmény nyújtott, amit ide haza nem lehetett megtalálni akkoriban. 12 évvel ezelőttről beszélünk, amikor még nem volt bármelyik áruházláncnak a polcain tálcás habanero, vagy
hát bármilyen. Hát sőt, ez kicsit, ja igen, ez 12 február.
Hát igen. 11-ben volt ez a finnországi dolog, és úgy igazából 11 decemberében már ott nevelgettem, próbálgattam, de hogy maga az első szezon az 12-ben volt, igen. Úgymond nem tudtam, hogy ez mennyire úttörő dolog, meg nem tudtam, hogy ez mennyi embert fog érdekelni, hogy ez egy akkora dolog. Igazából magamnak szerettem volna a saját igényeimet kielégíteni, és ezért kezdtem el paprikát nevelni. Mivel olyan dolgot hoztam létre, ami akkoriban még ismeretlen volt, de mégis szerették az emberek, ezért egyre népszerűbb lett. Ha már láttam, hogy utána olvastam a blogomnak, és látszik, hogy mennyire kezdetlegesen kezdtem ezzel foglalkozni. Tényleg csak egy ilyen eszembe nem jutott, hogy én ebből valaha is ebből fogok élni, az már legvégképp nem jutott eszembe. Már annak örültem, egy végre egy olyan hobbi, ami nem viszi a pénzt, hanem mondjuk visszatermeli az árát, és akkor de jó, már 13. havi fizetésnek is föl lehet fogni, és itt szép lassan sok, 2012-ben kezdtük, 2017-ben mondtam fel, ugye 5 év alatt építettem fel egy olyan szintre ezt a dolgot, hogy már úgy kerestünk fel annyit, mint a munkahelyemen, és már akkor jött egy olyan is, hogy New Yorkba, így kalandvágyból kiküldtem néhány szószomat, és 2 aranyat nyertünk egy ottani világversenyen, és ez egy akkora lökést adott nekem, hogy lehet, hogy ezzel kicsit komolyabban kellene foglalkozni. Nagyon nehéz döntés volt, hogy ott hagyjam a fél bevételemet, mert igazából
a biztosat,
egy biztos állást, ahol viszonylag jól is kerestem, de viszont, hogy már kerestünk annyit a paprikával is, mint a másikkal, és eddig megéltünk csak abból, akkor talán ki kellene próbálni, hogy mit tudok ebből az egészből kihozni. Nagyon nehéz döntés volt, 2 gyerekem volt, lakáshitel, meg minden egyéb a nyakunkban, de mégis úgy voltam, ha nem jön össze, akkor jövőre visszamegyek dolgozni. Bármikor vissza, azóta is poénból mindig megkérdezik, hogy nem akarok-e visszamenni. Hát nem, de inkább már azért hívnak föl a volt vezetőjén, hogy gratuláljanak, hogy itt olvastak rólam, ott olvastak rólam, hogy ez milyen, hogy büszkélkednek velem, hogy így a kollégánk paraszt gyerek lett, mégis milyen jó neki.
Engem az is érdekel, hogy megjöttek a chili magok, vagy a chili magok, ugye, amikor palánta lesz, és miért nem álltál meg, hogy bocsánat, közben átváltottunk tegezéssel, hogy miért nem álltál meg, hogy jó, hát ez nagyon jó néz ki, én tudok enni belőle, családot is ellátom, csinálok 1-2 üveg szószt.
Ez egyszerű.
Mi lendített tovább?
Én nagyon lassan építkeztem, akkor sem, évekig nem úgy volt, hogy ebből bevételem lesz, akkor ebből megélünk. Elsősorban azért lett Gapkó csili, mert abból a 30 növényből kb. 30 annyi paprika lett, mint amit én vagy a család el tudunk pusztítani. Hát, olvasgattam, akkor még nem voltak itthon annyira források, ezek külföldi fórumokon, hogy hogyan kell mesterségesen balántázni, mert tudni kell, hogy sokkal más, mint egy tévépaprika. Sokkal korábban neki kell kezdeni, sokkal melegebb kell neki, nagyobb a fényigénye, sokkal... Vannak olyan tulajdonságai, amik akkor idehaza még nem nagyon voltak ismeretesek.
Nagyon nem őshonos
itthon. Igen, igen. De egy-két trükkkel azért meg lehet nyújtani ezt az időszakot, ezért, hogy korábban kezdi az ember, akkor időben termőre lehet fordítani, de akkor ezt még nem tudtuk, ezért külföldi fórumokat olvasgattam, hogy, hogy hogyan is kellene neki kezdeni. Ezt dokumentáltam akkor azon a blogon is, hogy az első tárcáimból még nem tudom, hogy vetettem a magukat, de aztán kidobtam, meg újra vetettem, meg átültetgettem akkor még, meg inkubátort csináltam neki, hogy keljenek a magok, és de annyira sikerült. Az ember a hobbiát általában szereti komolyan menni, úgymond, hogyha hobbit valamit beleszeret, akkor szereti profin csinálni, és akkor több kiló paprikám lett per tő. És egy 50-60 kiló ilyen erős paprikát nem eszik meg az ember max. Egy fél kilót egy évben. Így maradt. A maradék paprikáimat, vagy a paprikáimból eleve az volt, hogy csináljak egy baromi erős pistát, vagy valami krémet, tovább gondoltam, inkább egy baromi erős tabaszkószerűség volt a célom, ami csepegtetetem, ami 100%-ban paprika, amiből egy-két csepp egy tányérban elég, és úgy hozzáad az ételhez, nem elviszi, és ezt igazából első üvegnél ilyen heuréka érzés volt rajtam, hogy úristen, ilyet én még nem tapasztaltam, meg nem is létezett még idehaza akkor ilyen termék, hogy milyen jó, hogy egy-két cseppet beleteszek egy húslevesbe, nem lesz piros, nem lesz magos, nem lesz sós, hanem érzem a húsleves ízét, mert meg egy olyan tüzet ad, teljesen másképpen csíp, mint mondjuk egy magyar paprika, azt a belső tüzet adja hozzá az ételhez, ami egy olyan újdonság volt számomra, mert nagyon sok ember számára, hogy ebből beleszerettek, meg én is. És első, volt pár száz üvegnyi szószom első évben, hát én azt nem tudom megenni, első üveg szószt, amit eladtam, az egy ilyen kocsma, jai dolog volt, hogy mentünk zeneértelmi, és mentünk zenekari próbára, volt nálam, valakinek vittem ajándékba egy üveg szószt, és megkérdezték, milyen, hát csili szószt én készítem, és mondom, hogy milyen, megkóstolhatjuk, persze, meg eladó, hogy egyben ez volt az első kérdésen, mert persze, itt 800 forint, nem tudom, mit mondtam, mert persze, akkor még 800 forintért azért sok sört meg lehetett még venni. Aha. Jó, persze, és de olyan érzés volt, hogy létrehoztam egy érték, milliárdokat tologattam a munkahelyemen, jobbról balra, építési beruházásokból, bármi, de nem éreztem annyira értelmét a munkámnak, mint az, hogy elvetek egy magot, fölnevelem, lesz belőle paprika, abból a paprikából létrehozok valami olyan dolgot, ami másnak is értéket jelent. És az adott egy olyan lökést, hogy lehet, hogy ezzel komolyabban kellene foglalkozni. Úgyhogy következő évben már kiváltottam a termelőit, és hogy akkor hivatalosan tudjam. Akár forgalmat, mert egyébként MÁV székház is teljesen rá volt kattam, a vezérigazgatóságtól kezdve mindenki a szószomon élt, úgyhogy ott is a Csilis Gábor, és akkor... De ez csak akkor még teljesen hobbi volt, senki nem gondolta, hogy ebből több lesz, hogy én emiatt a fő fogok mondani egyszer, akkor lehet, hogy nem is vették volna a szószomat, ha miatt tudják, hogy felmondok. De így rákattam, és éreztem azt, amikor látom az emberekem azt a lelkesedést, amit kivált az a termék, hogy akár, vagy dörömbölnek vasárnap az ablakomon, hogy mi van, és valamelyik panzióba ezt kapta reggelire, ez lengyel úriember, és megy haza, és minden barátjának ilyet akar vinni ajándékba, de képes volt kinyomozni a nevemet, címemet, hogy eljöjjön megvenni, ez még akkor nem nagyon volt. Annyira árultam a szósz, de látni azt, hogy olyan lelkesedést vált ki emberekből ez a termék, hogyha nem lenne jó, akkor ez nem váltaná ki. Aha. Szóval nem láttam, én sem lelkesedtem még soha semmiért annyira a termékért, hogy most én bedrömböljek, hogy adjál belőle. De hogyha az ember, látom azt, hogy az emberekből olyan reakciót vált ki, ilyen lelkesedést, akkor az csak jó lehet, amit csinálok. És ez volt egy ilyen lökés, hogy csináljuk, soha nem az volt először, eleinte főleg nem, hogy mi ebből meg fogunk élni, de milyen jó poén, hogy is jöttek a sikerek, amik meg utána motiválták a dolgot még inkább előre.
Csak szósz csinálsz belőle, vagy eladod a paprikát is?
Nem adom el, nagyon keveset termelünk. Más röhög rajta, hogy mennyi paprikával dolgozunk, szóval én nem azért termelem a paprikát.
Már hogy
nem...
röhögnek rajta,
hát, kevésből? Hát, kevés, persze, más termel 10-szer annyi paprikát, annak a 80%-át eladja termésként. Én nem zöldséges vagyok, hanem szószos, úgymond. hogy, hogy nem csak szószokat, krémeket, port, meg mindenféle éntermék készítéshez. Kiszoktam minden a piacra ilyen tálkába, paprikákat, ilyen pár szemet valaki nagyon szeretne, de nem árulom kilóra a paprikát, mert nekem többet ér föl dolgozva a saját magamnak, mert nem termelünk többletet. Nekem, amit letermelünk, annak nagy, azt általában is adjuk termékként.
Az, hogy milyenek a szószok, hogy ez a, és hogy, hogy milyen recepteket használsz, az viszont a szakácsénetből következik? Tehát hogy találod ki?
Érdekes, akkor nem. Egyébként közben szakács is lettem, elvégeztem. Igen, a szakácsújt is, hogy voltak ilyen dolgok.
Amellett, hogy gitározol.
Igen, sok minden, igen, nagyon sok mindennel foglalkozom. Ez ilyen ösztön volt. Tudtam, hogy mit akarok létrehozni azzal a szósszal. Tudtam, hogy nagyon erős, mindig természetesebben, akkor még nem érleltem, most már hordóban érleljük egy éven keresztül a paprikát, hogy még jobb legyen. És egy kicsit jobb lett azóta folyamatosan.
Hogy kell érlelni a paprikát?
Hát annyit kell tudni, hogy ez a paprika nem főzve van, ez le van darálva a hordóban, sóval keverve, és úgy összeérik egy év alatt úgy a paprika, hogy egy olyan homogén alá. Maga a halmazállapot változáson esik túl, és egy sokkal finomabb szósz lesz belőle. Mondhatjuk, hogy ez a tabaszkó is így csinálja, csak ő tölgyfahordóban meg 3 évig. Csak én nem 90% ecetet rakok hozzá, csak hanem PA értéket állítok be maximum, úgyhogy nem teljesen más a kettő, de maga úgymond az eljárás egy ősrégi dolog, akár a fermentáció, meg sok minden olyan dolog, ami teljesen természetes. Teljesen az volt a lényeg, hogy megmaradjon a paprikának a teljesen természetes íze ereje, és ez sikerült vele megoldani.
Szóval az, hogy milyen recepteket csinálsz, az teljesen te találod ki.
Persze, igen. Hát igen. Hát most ebben nem volt egy nagy óriási dolog, beadni volt a lényeg, hogy mindig természetesebb maradjon, a paprika íze. Ennek is utána lehetett olvasni a fermentációtól kezdve, sok mindennek, hogy mit hogyan kell jól csinálni, milyen PA értéket kell beállítani, meg sok minden olyan dolgot.
Teljesen könyvből vagy internetről tanultál mindent?
Internet, sok szoktam mondani, hogy gitározni is jobban tudnék, ha lett volna gyerekkoromban internet, mert most már minden sokkal egyszerűbb azért, mint régen volt. Aha. Hogy lehet mindennek utána lehet járni, ha nem magyarul, akkor angolul biztosan. Uh-huh.
Hát nem volt egyszerű ez a paprika dolog, mert ugye elkezdett nőni a vállalkozásod, és rájött, hogy kell sokkal több paprika. Bár ugye azt mondtad, hogy kevés
hát
van.
Hát annyi, hogy tényleg van, mert 32
és vettél egy darab földet, ami igen, nem olyan nagyon nagy
nem
földet.
Nem olyan nagy földem van most sem, most már bérelünk is egy fóliát, na mindegy, de az a lényeg, hogy a 32 növény az már első évben kevés nem mutatkozott, akkor egy barátom kertjébe, akkor rakjunk oda 200-300 darabot, akkor még jobb lesz. Aztán úgy volt, hogy hozzájutottunk egy telekhez, nagyon szerencsés úton, módon Nagymarson.
Erre akartam rákérdezni, ez a bizonyos agyagos telek,
amelyet
írtál.
Igen.
Elképesztő, amit ott leírtál, hogy inkább téglagyárnak való, és abban hogy találtad azt ki, hogy mégis ott hogy
ez volt, ezekkel főzni. Sajnos Nagymaros nincs túl jól ellátva termőföldekkel, illetve ami van, az sem eladó általában, nagyon ős lakosság nem azt se nézi, valakinek mondjuk szeretne vagy irítségből, vagy családi izéből, inkább megtartják a földeket, mint eladják. Abból kellett főznöm, ami van. És az akkor láttuk, hogy mennyire kezelhetetlen a föld, mikor kiszedtük a gyümölcsvákat, meg egyébként is egy agyag volt az egész, szikrázott az ásóhegye rajta, annyira kemény volt. De mit csináljunk? Kimartuk markolóval a sorokat, visszakevertük tőzeggel, szalmatakarás minden évben visszaszántva, és most már olyan talajunk van, hogy könnyékül lehet nyúlni benne szántás után.
Gyakorlatilag teljesen megváltozott. Én a folyamatot csodáltam, hogy oké, agyag, hát akkor felszántottuk, úristen, még mindig maradtak a teniszlabda nagyságú rögök.
Igen.
Hát akkor jön egy markoló, és akkor ilyen árkokat ástatok.
Igen, minden probléma megoldó ember vagyok, úgymond.
Igen, ezt akartam mondani.
És ez is, hogyha valami probléma van, azt meg kell oldani, hogyha nehezen, de akkor is. Aztán mindig jöttek az ötletek, hogy mit tudunk vele kezdeni. Akkor ez a tőzeggel visszakevert sorok voltak a megoldás. Tök jól működött, baromi jó termést hozott utána a paprika. A lényeg, hogy egy olyan laza szerkezetet tudtunk előállítani, amiben már tudott a gyökérzet növekedni, ami évről évre egyre jobb lett.
És az, hogy tehát milyen talajt teszel tőzeget, azt is te találtad ki, hogy mibe fogod ültetni, mert egyenként kellett a töveket beültetni. És nem...
Persze, eleve úgy csináltuk, hogy magát a gyökérzónába is, ahol ültettük a növényeket, akkor már eleve tőzeget kevertünk. Most már nincsen amúgy szükség, mert már annyit javult a talaj, hogy most már működik. Van jó tulajdonsága is az agyagnak, mondjuk, hogy a víz megtartó képessége miatt kevesebbet kell locsolni, ami pozitívum. Egy homokos talaj jól az, csak éppen locsolja, 10-szer annyit kell rá locsolni. locsolni, mint nálam, úgyhogy vannak előnyös tulajdonságai is, most már talajtakaró fóliák vannak, alatt a csepegtetőrendszer, amennyire tudtuk fejlődni, meg automatizálva van már, úgyhogy igazából csak rá kell nézni, hogy amennyire lehet próbáltuk fejleszteni a dolgot.
Te fokozatosan növekedtél végig. És azt is mondtad, hogy persze te maradnál ebben a méretben, akkor nem tudom, ez egy talán 20-ban mondtad ezt az interjút, vagy adtad ezt az interjút, de hát muszáj növekedni.
Igen, mert az ember nem előre megy, akkor visszafele megy. Itt nem lehet azt, hogy azt mondom, nekem ez így jó, és így maradunk, hanem valami, meg olyan szintű konkurencia van már ebben az iparágban, ami kezdetekkor abszolút nem volt, hogy most már az van, hogy egyre nehezebb érvényesülni. Lehetsz te a legjobb csinis, ha akkor is 200-an csinálják még rajtad kívül, akkor azért aprózódik a piac. Nem vagyunk egy akkora ország. Amerikában szerintem lakosra jutó csinis számban verjük Amerikát, vagy bármelyik országot, mert itt minden faluba csinizik most már valaki, akkoriban meg nem. És nem mindegy, hogy egy amerikai városnyi népet akarunk ellátni 200-an, vagy mekkora. Én muszáj valamilyen szinten úgy fejlődni. Én sosem öltem sok pénzt marketingbe, vannak, akinek erre van lehetősége, meg nem is ezen az úton jártam. Tök jó ez így, ahogy van, de azért picikét mindig kell előre menni, akár külföld felé, vagy bármerre, hogy az ember nem. Ha szeretnék továbbra is megélni belőle, akkor mindenképpen.
Vállalkozóvá többféleképpen válhat az ember, van, aki készül rá régóta, van, akinek meg adódik, mondjuk nincs más választása. Te pont a kettő között vagy.
Nekem ez így jött, és úgymond láttam benne a lehetőséget, akkor kihasználom. Biztos vannak sokszor sok embernek ötlete, amit úgy gondolkozik rajta, megcsinálja, ne csinálja, aztán úgy dönt, hogy nem mer belevágni. Nekem ott volt ez a döntés 17-ben, hogy én akarom ezt komolyabban csinálni, vagy nem. Nem bántam meg. De azért, mert már láttam benne, volt már benne több évem így hobbiként, hogy láttam benne a lehetőséget. De mondom, nekem tényleg nem erre készültem, de az sem volt már azért jó, hogy sok év után az irodában. 12 évet dolgoztam MÁV-nál közbeszerzőként, ami nagyon sok ebben a szakmában szerintem, hogy az embernek az agyát kicsit fölőrője. Nem akarok belemenni, de már a utolsó években már úgy nem is éreztem úgy jó magam. Aha. Így a dologban másképp indult, amikor elején, mindegy, annyira nem akarok belemenni, de hogy eleinte láttam több értelmét a munkám, amikor többet számított, hogy mennyi milliót, hány százmilliót takarítunk meg, a végén már kevésbé volt ez fontos szempont, ami úgy lelkileg nem, egyre kevésbé láttam a munkámnak az értékét már úgy a utolsó években. Többet hozott számomra mindenképpen a csilizés, ami több elismerést, meg sokkal több erőt.
Arra ezért kíváncsi lennék arra bizonyos 17-es, mondjuk úgy éjszakára, amikor így átgondoltad, és így bementél a MÁV-hoz fölmondani, hogy mi volt a legerősebb érv a fejedben? Hogy dőlt ez el? Beszéltünk arról, hogy igen, egy biztos megélhetés, itt van egy feltörekvő hobbi, ami már vállalkozássá vált.
Az tiszta volt számomra, hogy a kettő nem megy már együtt. Hogy amikor reggel 6-kor fölkeltem, bejöttem Pestre dolgozni, este 6-kor hazaértem, és utána úgy éjfélig nyomtuk a csirit, és már kezdett olyan zombibá kezdtem válni, hogy nem élveztem se a munkámat, már semmit nem élveztem. Aha. Már munkahelyemben is többet foglalkoztam már agyban mindenképpen ezzel a részével, mint a munkám. Mindig elvégeztem a munkámat, azért volt benne gyakorlatom, hogy ne legyen ezzel gond, de sokkal többet láttam abba, amit sokkal több élvezetet nyújtott számomra, és már előtte hónapokat kattogtam rajta, hogy ez meddig fog így együtt menni még. Tudom, nyertünk New Yorkba, akkor ez így hatványozódott, akkor tényleg minden média szereplésnek mindenhova hívtak, újságcímlapoktól kezdve volt minden. Az adott egy hirtelen lökés. Nem mondom, hogy az, hogy nem csengett le valamennyire, de akkor hirtelen, hogy akkor a lökés volt, hogy már abszolút nem bírtam. Egyébként utána mondtam-e másnap a főnökömhöz, hogy itt a felmondásom.
A díj után?
Igen. És utána még 3 hónapot le kellett dolgoznom, mert nem engedtek el olyan könnyen, úgyhogy muszáj volt betanítani, utánpótlás, meg sok minden. Úgyhogy nekem le kellett a 3 hónapot töltenem utána, még az volt a legkeményebb.
Azt mondtad, hogy az előbb is, hogy zombi voltál, tehát valójában, amikor hazaértél, akkor már kezdődött az életed, nem? Igen. Vagy az már annyira sok volt, hogy sok ezt nem, volt. Nem is lehetett élvezni?
Az, hogy hogy oké, a sikereket élveztem, de a rengeteg munka volt már benne. Pedig még sokkal kicsibben nyomtuk, mint most, és mégis az, hogy az embernek nem mindegy, hogy az egész napját hogy osztja be. Ha én haza megyek hódfáradtan egy munkából este 6-kor, és meg tudom, hogy neki kéne állni, főzni ebből most egy 200 üveget, mert muszáj, akkor másképp áll oda hozzá az ember, mint amikor reggel fölkelek, mikor mai teendők, feladjuk a csomagokat, blabla, oké, meg miből kell főzni, oké, főzök egyet, de én osztom be az időmet, és tudunk, ha hazamegyek este, akkor hullafáradtan, és utána éjszakáig nyomjuk a főzést, meg vagy amikor szüret van, akkor úgy volt asszony szürettel általában, mert akkor óriási bokrok közé befér, meg sok minden. Akkor ott vannak leszedve a paprikák, akkor hazafele ugorjál be a telekre, hozd el a paprikát, akkor még ott nekiállunk pucolni, általában ő pucolja, én főzök, inkább ez a én részem, meg darálok, meg sok mindent csinálok. De az nagyon fárasztó volt. Tudtam, hogy nem mehet ez így tovább, ilyenben ez volt.
Tehát egyszerűen csak fizikailag volt sok,
igen, mindenképpen.
Most néhány perc zene következik, de maradjatok velünk, mert nem sokára folytatjuk a beszélgetést Nagy Gáborral, a Gabko Csili tulajdonosával.